Köszönöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal vagyok. Folytatjuk hittanórainkat a test teológiájáról. Immár a vége felé közeledünk, ahogy a múltkor is mondtam. Lassan látjuk majd összefoglalva, talán a mai alkalommal is kijön az, hogy hol is kerekedik ki igazán, és mi a végső kicsengése a test teológiájának, mi volt a célja a János Pál pápának annak idején, hogy ezt megírta. Azzal fejeztem be a legutóbbi alkalommal, hogy ha a 20. század szexuális forradalma imádandó bálványt csinált a szexből, akkor a keresztény forradalom, nevezzük most így, tulajdonképpen amit elkezd a test teológiája, nevezhetjük keresztény forradalomnak, ennek a feladata az, hogy olyas valamivé alakítja át a szexet, amelyet nem imádunk, hanem amely maga az imádás, vagy imádság. Ez talán így furcsán hangzik, és biztosan vannak néhányan, akik azt mondják, hogy ez hát nagyon életszerűtlen, hogyan lehet közös nevezőre hozni a szexualitást és az imádságot, micsoda badarság ez, talán így gondolják többen. Természetesen, ha arra gondol az ember, hogy most a hálószobában, mikor egymással szexuálisan érintkezik, egy házas pár közben rózsafűzért imádkozik, akkor természetesen ez így elég életszerűtlen. De amikor a kettőt egy nevezőre hozni akarja a test teológiája, akkor nem erről van szó. Pontosabban, ha így nézzük, akkor az az imádságnak is, és a szexualitásnak is egy eléggé nagy félreértése. Mit jelent tehát ez, ahogy a könyvünknek ez a fejezete maga is jelzi, az imádság, mint házastársi egyesülés? Mit kell ez alatt érteni? A hiteles imádság felkeltheti és fel is kell keltenie a valódi erósz nemes és mély szenvedélyét, mondja Christopher West. Tehát a hiteles imádság az, amely nemhogy elhallgattatja, nem kiiktatja az eroszt, a szenvedélyt, hanem éppen hogy felerősíti, csak hogy a jó irányba, az Isten szándéka szerinti irányba. Sőt, mondja, nem is létezik alkalmasabb nyelv, amellyel az egyház, a nagy misztikus hagyománya kifejezhetné az imádság lényegét, mint az erotikus szerelem nyelve. Emlékezzünk az Énekek éneke bibliai könyvére, amiről szó volt az elmúlt alkalmakkor. Ez egy kifejezetten olyan költemény, ami tartalmaz szexuális, erotikus utalásokat, és egyáltalán nem véletlenül került bele a Szentírásba. Az egyház misztikusai a könyvek könyvének, az Énekek énekének nevezik ezt a költeményt, mert hogy ez fejezi ki legjobban misztikus módon, hogy hogyan is áll az Isten az emberrel. Ebből a távlatból szemlélve az imádság azzal rokonítható, ahogyan a mennyasszony adja oda magát a vőlegénynek. Ebben a távlatban érthető tehát, amit ennek a fejezetnek a címe is mond, hogy az imádság, mint házastársi egyesülés. Egyáltalán nincsenek kettő távol egymástól. Ugyanazt az egy valóságot fejezik ki. Tehát az imádság azzal rokonítható, ahogy a mennyasszony adja oda magát a vőlegénynek. Amikor ezt olvastam, gondoltam, hogy hozok a kedves hallgatóknak valamilyen hiteles imádságot, amelyben ez kifejeződik. És nem is kellett sokáig keresnem, beírtam a keresőbe interneten felajánló ima szent. És azt dobta ki a második találatra, hogy Szent Ignác felajánló imája. Föl is olvasom. Keressük meg benne, és hallgassuk ezt a felajánló imát úgy, hogy az egyház, vagyis a mennyasszony, a misztikus mennyasszony beszél Krisztushoz, a vőlegényhez. Fogadd el, Uram, teljes szabadságomat. Fogadd el emlékező tehetségemet, gondolkodásomat és akaratomat mindenestül. Mindazt, ami vagyok és amim csak van, te adtad nekem, én pedig maradéktanul visszaadom neked, és teljesen átengedem akaratodnak, hogy te irányítsd. Nekem csak azt add meg, hogy szeresselek, és elég gazdag leszek, és nem kívánok ezen felül semmi mást. Ez tehát Szent Ignác felajánló imája, egy olyan misztikus emberé, aki hitelesen tudott imádkozni. Látjuk tehát benne, hogy ez teljesen az, amiről itt a testteológiájában beszélünk. Amikor a keresztény ember imádkozik, elnézést kérek, abból a célból közeledik az Úrhoz, hogy jegyesi egységre lépjen vele. Jegyesi egységre Istennel. Bátran mutatkozhat tehát mezítelennek Isten előtt, hiszen a jegyesi együttlétnek ez az elkerülhetetlen lényeges eleme. Amikor Ádám és Éva magukra teszik a fügefa leveleket, akkor romlik meg ez a jegyesi közeledés Istenhez. Ez a jegyesi kitárulkozás. De Isten azt nem azt akarja, hogy így lépjünk elé, hanem teljesen fedetlenül, visszavonhatatlanul, maradéktalanul és életet fakasztó módon akar szeretni minket. Isten mindig azt a teremtményét tudja betölteni, aki teljesen mezítelennek mutatkozik előtte. Folytatjuk tehát tovább, és van itt még egy nagyon fontos mondat. Elgondolkodtató. A testteológiája arra tanít, hogy csak annyira tudjuk megtapasztalni földi házastársunkkal a hiteles nászt, amennyire ugyanezt Istennel is megtapasztaljuk. Milyen különleges, hogy ilyen sorrendben mondja a kettőt. Tehát először Istennel tapasztaljuk meg a hiteles nászt, vagyis a hiteles imádságra eljutunk, ezután leszünk képesek ugyanezt a házastársal is megtapasztalni. A kettő kötelezően ebben a sorrendben van. A nemi erkölcs összes kérdése egyetlen nagyon egyszerű kérdésre egyszerűsíthető le. Tehát amiket szabályokként, az egyház tanításaként ismerünk a szexualitás különböző területeivel kapcsolatban, egyetlen nagyon egyszerű kérdésre egyszerűsíthetőek le. Amit a testünkkel teszünk, Az valóban Isten szabad, maradéktalan, visszavonhatatlan és életet fakasztó szeretetét tükrözi, vagy nem? Nem véletlen ez a négy fontos fogalom felsorolása. Ezek azok, talán így nem tűnt föl elsőre, amelyeket a házastársi eskünél is a pap megkérdez a jegyes pártól, és amelyek valójában érvényessé teszik a házasságot, ha mind a négy megvan egyszerre. Tehát még egyszer, szabad, maradéktalan, visszavonhatatlan és életet fakasztó szeretet. Így ezt fejezik ki a házastársak egymásnak. Hogyha mindez megvan a szexualitásban, akkor az Isten szerinti, ha nem, akkor valami más. Másként is megközelíthetjük ezt. Ahogy már a múltkor is említettem, a házasság akkor válik érvényessé, amikor azt elhálják. Tulajdonképpen a házasság elhállása teszi felbonthatatlanná a házasságot, mert azzal erősítik meg a házassági fogadalmukat, amit a templomban tettek. Ha így tekintjük, akkor tulajdonképpen minden egyes szexuális együttlét a házastársak között arra hivatott, hogy megerősítse a házassági fogadalmakat. De hogyha mondjuk minden egyes szexuális együttlétnél vagy valamelyiknél hiányzik ennek a négy kulcsfontosságú hozzáállásnak a megléte, akkor ezek a házassági fogadalmak megszegései lesznek. Vagy hogyha rendszeresen mondjuk a fogamzás gátlás által hiányzik az életet fakasztó jellemzője egy ilyen együttlétnek, akkor folyamatosan megszegik a fogadalmaikat a házastársak. Nem csak az a fontos, hogy igyekeznünk kell úgy szeretni, ahogy Isten szeret, erre persze képtelenek vagyunk. És ez túl nagy elvárás lenne, hogyha ezt tenné fel az ember magának, hogy igyekeznem kell úgy szeretni, hogy Isten szeret. Óriási terhet jelentene ez. Ennek a négy jellemzőnek a megléte valóban nagy kihívás. Inkább arra kaptunk meghívást, a férfiak és nők arra kaptak meghívást, hogy nyíljanak meg Isten kegyelmének, amely képes átformálni őket. Úgyhogy valóban szabadon, visszavonhatatlanul, maradéktalanul és életet fakasztó módon legyenek együtt, mint házastársak. Ez egy türelmes tanulási folyamat. Nem ítélhetjük el magunkat, ha nem vagyunk erre képesek egész 100%-ig, de bele kell állnunk ebbe. És akkor lesz sikeres ez a tanulási folyamat, hogyha nyitottak vagyunk a szívünkbe árasztott szeretet ajándékára, ami csak a Szentlélekből áradhat ránk. A mély ima élet és a szentségek gyakori vétele nyitja meg az isteni szeretet ajándékát, ahogy a mennyasszony megnyílik a vőlegénynek. Gondoljunk csak minden egyes szent áldozásunkra, minden egyes szentgyónásunkra úgy, hogy azok egyben megerősítik, tisztábbá teszik, mélyebbé teszik ugyanazt az egyesülést, ami a hálószobában történik. Még egyszer mondom, ahogy János Pál pápa ezt leírta, csak annyira tudjuk megtapasztalni földi házastársunkkal a hiteles nászt, amennyire ugyanezt Istennel is megtapasztaljuk. A következő fejezetben, ami egy rövid szünet után folytatódik, a következő címmel fogunk gondolkodni, a teológia a hálószobában. Thank you. mielőtt belépünk a hálószoba teológiájába, ahogy a fejezetünk címe is mondja, szeretném felajánlani a kedves hallgatóknak a lehetőséget, hogy SMS-ben elküldjék a kérdéseiket, amelyekre szeretnék válaszolni még a mai alkalommal. A következő számra írhatják az SMS-t 0620-8233-836. Még egyszer mondom, 0620-8233-836. Valószínűleg volt már az életünkben olyan tapasztalatunk, hogy meglátunk valamilyen szépséget, valami természetes szépséget, akár fölmentünk egy hegytetőre, vagy éppen egy csodálatos vízesés közelében voltunk, vagy éppen akár más szépség is, hogy mikor néztük, a testi szemünknek örömet okozott, de egyszerre annyira szép volt, hogy tapasztaltuk, van mögötte valami különösen nagy szépség, ami szinte fáj, annyira szép. És az érzéki látás mögött, vagy éppen egy zenemű hallgatása közben lehetett hasonló, valamit megsejtettünk, ami sokkal több, mint a hangok, vagy a színek, a formák képesek kifejezni. Miért mondom mindezt? Létezik a kisbetűs szépség, a természet adta szépség, amelynek az a hivatás, hogy elvezesse minket a nagybetűs szépség felé. Az egyház erkölcsi tanítása is csak így érthető meg, hogy tudjuk, hogy van mögötte egy nagybetűs szépség, tehát ha képtelenek vagyunk arra, hogy meglássuk mindazt a szépséget, ami mögötte van az egyház tanításának, akkor csak egyszerű szabályoknak, érthetetlen erkölcsi normáknak fogjuk azokat tekinteni. Érthetetlenné válnak ezek az erkölcsi normák, hogyha azon az összefüggés rendszeren kívül tárgyaljuk őket, amelyekben egyedül nyerhetik el értelmünket. Tehát a testteológiája kutatja annak a hátterét, ami a konkrét szabályok, egyházi erkölcsi normák mögött vannak, ami tulajdonképpen az evangélium szíve, Jézus szándékainak a szíve. Krisztus azért jött, és ne felejtsük el, hogy megváltsa a világot. És mindezt az erósz megváltásával kezdi. Itt kezdődik minden. Hiába akarnánk valahol máshol kezdeni a megváltást, és hiába akarnánk máshol elindítani az életnek bármelyik területén, nem az lenne az első, mindig visszaesne és visszamutatna oda, ahol a szívünk legmélyebb része van, vagyis ahol a hivatásunk rejlik. Ez pedig mélyen kapcsolatban van az erosszal, azzal a szenvedéllyel, ami a hivatásunk, amely oda köt minket életünk értelmeként az Istenhez. A mi dolgunk az, hogy megnyíljunk erre a hivatásra, erre a mélységes hivatásra, és Krisztus lesz az, aki betölt minket a saját borával, vagyis a Szentlélek ajándékával. Tehát ő neki az a szándéka, hogy itt kezdje, az erósznál kezdje meg a megváltásunkat. A keresztény erkölcs nem az akarat nagy titáni erőfeszítése. Olyan emberi, aki álhatatosságot fogad és győzedelmeskedik. Ez talán néha hallhattunk, vagy olvashattunk ilyen lelki könyvekben hasonlókat, hogy nagy-nagy-nagy kitartással elérhetjük a tökéletességet. Valószínűleg tapasztaltuk, hogy ez nem megy. És lehet ezekről szépet írni, hogy miért jó, mennyire hasznos egy-egy erény, és mennyire érdemes rá törekedni. Az igazság az, hogy nem vagyunk rá képesek. Tehát a keresztény erkölcs sokkal inkább arról szól, hogy szívből választ adunk Isten irgalmára. Isten pontosan tud árulásaimról, gyengeségeimről. És ő az, aki fel fog emelni, hogyha kitárom előtte a szívemet, a gyengeségemet. Ő fog bennünk győzni. Ez a megváltás titka. A keresztény erkölcsiség nem azt mondja, hogy mondj le mindenről, amire igazán vágysz, kövesd ezeket a szerencsétlen szabályokat, különben a pokolra jutsz. Kinek kellene ilyen erkölcs? És sokan talán tévedésből így fogják fel a keresztény erkölcsöt, és éppen ezért el is vetik rögtön. Nem, így kezdődik magának a katekizmusnak is a Krisztus életével foglalkozó része. Ezekkel a szavakkal idézem, ismerd föl, ó keresztény ember, méltóságodat. Ez a katekizmus 1691-es pontja. Miért olyan fontos ez, hogy így kezdje? Ez a méltóság és ez a nagyság mindenek előtt azon alapszik, hogy az Istennel való közösségre vagyunk meghívva. Ennek kell, hogy jelen legyen a férfi és a nő közössége is. Tehát, ha igent akarunk mondani a nagyságunkra, a méltóságunkra, és pedig ez a kiindulása mindennek, akkor meg kell ismernünk ennek a méltóságnak a részleteit. Mit is jelent ez? Ha nehéznek érezzük ezeket, amire meghívást kaptunk, ez valószínűleg azért van, mert a saját erőnkkel próbáljuk teljesíteni ezeket. Amit mondtam már az előző szakaszban, szabadon, maradéktalanul, visszavonhatatlanul és életet fogasztó módon szeretni és odaadni magunkat. Isten nem kér tőlünk lehetetlent. Csak azt kéri, hogy őszintén vizsgáljuk meg életünket, és becsületesen jelenjünk meg előtte. És legyünk készek a további növekedésre. Úgy gondolom, hogy ezt mindnyájan meg tudjuk tenni. Isten irgalmával vetett bizalmunk megújítja a hozzáállásunkat, képességeinket. A nemi erkölcs összes kérdése, ahogy mondtam, erre a kérdésre vezethető vissza, hogy az, amit a testünkkel teszünk, valóban Isten szabad, maradéktalan, visszavonhatatlan és életet fakasztó szeretetét tükrözi-e vagy sem. Mielőtt nekivágnánk ennek a feladatnak, hogy ezt konkrétan megnézzük, mit jelent, fontos, hogy ne engedjük el Isten irgalmas kezét. Egyszerűen nem lehet másra építeni, amikor ezekről gondolkozunk. Ha nem erre építünk, akkor vagy kétségbe fogunk esni a bűneink miatt, ez az egyik lehetőség, vagy kimagyarázzuk őket. Vissza kell térni Isten irgalmas szeretetéhez, való hitbe, szeretetében való hithez. És mindig bátran elismerhetjük, ha célt tévesztettünk. Az egyetlen bűn, amelytől félnünk kell, az a bűn kimagyarázása. Aki kimagyarázza a bűnt, az nem fog haladni előre. Aki elismeri, és kitart, és újra feláll, az viszont haladni fog előre Isten irgalmából. Alkalmazzuk most tehát azt az alapelvet, a négy kulcs fontosságú hozzáállással kapcsolatban. Ennek a fényében, még egyszer mondom, tehát az önátadás, az igazi szeretet a házastársak között, a szabad, maradéktalan, visszavonhatatlan és életet fakasztó szeretet. Nézzük meg az egyes témáknál, területeknél, amelyeket a szexuális erkölcs érint. Vajon az önkielégítés ilyene? vagy hiányzik-e belőle valamelyik. Szabad, maradéktalan, visszavonhatatlan, életet fakasztó szeretetet tükröz? Vajon a házasságtörés, vagy a nem házas emberek szexuális együttléte ezt tükrözi? Vajon a homoszexuális viselkedés ezt tükrözi? Vagy a pornográf képek nézése ezt tükrözi? Vagy tegyük hozzá, nagyon fontos kérdés, amivel továbbiakban kicsit részletesebben foglalkozunk. A szándékosan meddővé tett nemi aktus, vagyis a fogamzásgátlás. Isten szabad, maradéktalan, visszavonhatatlan, és életet fakasztó szeretetét tükrözi, vagy sem? Ezekre a kérdésekre egyenként válaszolnunk kell magunknak. Életállapotunktól függően is. Elképzelhető, hogy valaki ezekre a kérdésekre logikusan hallja magában a választ, mégis ellenállást érez. Valószínűleg nem az egyház tanításával van baj. Talán azzal, hogy a szívünk még mindig kemény. Félünk szembenézni az igazsággal. Pedig nem a bűn a baj, pontosabban nem az a baj, hogy bűnt követtünk el, hanem az, hogy nem hiszünk Isten irgalmában. Ki képes minket ebből meggyógyítani, felemelni, és elárasztani saját szent lelkével. Az idevágó katolikus tanítást elég tömören össze lehet foglalni. A házasság, a szex és a gyerekek összetartoznak, mégpedig ebben a sorrendben. Isten saját tervében ezt a három valóságot szorosan összekapcsolta. De ismerjük a Jézus mondását, amit Isten egybe kötött, azt ember ne válassza szét. És általában ezt csak a házas pár egységére értjük. Azonban ezt a három előbb felsorolt témára is értenünk kell. Tehát a házasság, a szex és a gyerekek. Ezt a három valóságot Isten egymáshoz tartozónak teremtette, amit az ember nem választhat szét önkényesen. Kedvelem a hasonlatot arról, ahogy az embernek lehetősége van megtenni, hogy az atommag hasadást előidézze, de arra nincs joga, hogy ezt pusztításra használja. Ugyanígy az ember képes rá, hogy külön válassza a házasságot, a szexualitást és a nemzőképességét, de joga nincs rá. Ha elválasztjuk ezt a hármat, ha elválasztjuk a szexualitást és az új élet fogadását, vajon mit mondhatunk azoknak, akik bármilyen eszközt elfogadhatónak tartanak, csak hogy az ember nem élvezetben részesüljön? Gondolkozzunk csak egyszer el ezen következetesen, hogyha csak ez lesz a cél, és hogyha ez lehetséges, akkor a természetes közösülés csak egy lesz az ezernyi lehetőség közül, ahogy elérhetjük az élvezetet. Ha elválasztjuk a szexet annak lehető legtermészetesebb következményétől, akkor az erkölcsi iránytűket is elveszítjük. Innen aztán rengeteg minden következik. Gondoljuk csak végig. Ebből lesz aztán a nem kívánt terhesség. Ebből lesz az abortusz. Ebből lesz az, hogy az emberek hasonló neműekkel együtt élnek. Ebből lesz az, hogy teljesen elismerhető lesz jogi szempontból az is, hogy az ember akár még állattal is együtt éljen. Ezek már nagyon durva dolgok, tudom, De mindez ebből következik, amikor elválasztja a szabad, maradéktalan, visszavonhatatlan és életet fakasztó alapelveket egymástól elválasztja az ember, és leszűkíti a szexuális együttlétet, vagy a szexualitás célját csak az élvezetre. Ennek ez lesz a következménye. Következő részben, egy rövid szünet után befejezzük ezt a fejezetet a fogamzás gátlásnak rövid-rövid történetével. Különböző civilizációk évszázadokig a két nem monogám egész életen át tartó kapcsolatára, és az ezen alapuló családra épültek. Milyen megdöbbentő, hogy néhány nemzedéknyi idő elég volt a 20. században arra, hogy a házasság és a szex a család fogalmát radikálisan lebontsák. És nem megyünk bele abba, hogy mi idézte ezt elő, hiszen sokféle oka volt, és olyan viselkedésmódokat, amelyeket korábban mindenki az emberi méltóság elleni támadásnak, vagy éppen a társadalmi rend veszélyeztetésnek tartott, az ilyen viselkedésmódokat ma a tömegtájékoztató eszközök reklámozzák és magasztalják ártalmatlan élvezetként. Sőt, a kormányok törvényes jogként védelmezik. Mi idézhette elő? Mondom, az okok sokfélék, egy azonban biztos, ha érvényt kívántak szerezni a nemi felszabadítás modern jelszavának, akkor a szex természetes következményétől, vagyis az utódnemzéstől kellett megszabadulniuk. Hogyha nem sikerült volna a fogamzásgátlást csaknem általánosan elfogadtatni, akkor nem lenne szexuális forradalom úgy, ahogy ezt ma ismerjük. Az 1900-as évek elején a fogamzásgátlás támogatói felismerték, hogy csak akkor tudják sikerre vinni ügyüket, ha a keresztény vezetők áldását is megszerzik hozzá. 1930-ig a katolikusok, ortodoxok és protestánsok egyként elítélték ezt. Ugyanabban az évben az anglikán egyház szakította több mint 1900 éves keresztény tanítással a fogamzásgátlás tiltásáról. Aztán 1960-ban megjelenik a fogamzásgátló tabletta, amit nyilván már hasonlít a gyógyszerhez, és ezt gyógyszernek is nevezik, holott nem az. És ettől kezdve nagy általánosságban elfogadott lesz a fogamzásgátlás. A katolikus egyház azonban az egyetlen keresztény felekezet, amely ragaszkodott ahhoz, hogy ez is tilos. Ma szinte abszurd álláspontnak számít a világ részéről ez, sőt keresztények sem tudják sokan elfogadni. Az elképesztő globális nyomásnak ellenállva a helyes születésszabályozásról szóló Humanae Vitae kezdetű 1968-as enciklikában a 6. Pál pápa világ általános megbotránkozására megerősítette a fogamzásgátlást elítélő hagyományos tanítást. hamar általános lett a nyílt szembenállás az egyház tanításával szemben, és mindez a mai napig nem szűnt meg. Úgy tűnik, hogy megtagadni a fogamzásgátlást a mai emberektől olyan, mintha a fogkrémet vagy a WC-papírt tagadnánk meg tőlük. Úgy tűnik, hogy a modern kor egyik tartozéka. De valóban az? Belegondoltunk már? A 6. Pál tudta, hogy a modern kor nemigen érti, mitől erkölcstelen a fogamzásgátlás. Ezért fejti ki az enciklikájában, és ezt fejti ki még bővebben 2. János Pál pápa a testteológiájában. Erre próbáltunk kitérni az egész könyv kötet tárgyalása alatt. A lényeg, a mai férfiak és nők szem elől tévesztették az emberi élet nagyságát, méltóságát, isteni célját. Ezért az egyesülésben nem látják többi azt a nagy misztériumot, amire hivatottak. Erre vállalkoztunk 2. János Pál pápával, hogy ezt ismerjük meg, ezt a nagyság, ezt a nagy hívását, hivatását az embernek, és még néhány, talán egy-két alkalmon keresztül folytatjuk, aztán összegezzük. Köszönöm szépen a figyelmüket, Puskás Antalt hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.